Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kónyáné dr. Kudruc Katarina, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgató helyettese. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, ezért csak örülök, hogy elfogadta a meghívást. Írtak egy könyvet, ügynök sorsok kérdőjellel, a hálózati lét sokfélesége és a megismerés korlátai alcímmel. Mi volna az értelme, ha megismernénk egy majdnem 30 éve leváltott rendszer állambiztonsági szolgálatának besúgóit? Már a kérdés is borzasztó hosszú.
De, mint ahogy a nevünk is, de legelőször is köszöntenünk hallgatókat. Másodszor pedig a kérdésre válaszolva, ugye úgy gondolom, és ez egy evidencia, hogy a történelem megismerése az minden ország számára fontos. Mindenki számára fontos, kell, hogy legyen. Ennek egy része, nem a történelem maga, de egy szelete az ügynökök működésének a megismerése is.
De az ügynökök működését azt anélkül nem tudjuk megismerni, hogy név szerint kiderülne, hogy ugye mindenki erre kíváncsi, hogy kik vannak még közülük, köztünk most.
Én úgy gondolom, hogy, abban az esetben, és ezért is íródott ez a könyv egyébként, hogyha én tudok mögé érdemi részeket csatolni, tehát hogyha el tudom mondani, hogy az az ügynök, az mit csinált, ártott vagy nem ártott, valóban az volt vagy nem, akkor ez fontos. Tehát azt, hogy kik ártottak másnak, az a történelem szempontjából is fontos lehet, mert azért a történelmünket én nem úgy képzelem el, hogy az csak egy országnak a történelme. Egy városnak is van egy történelme, egy tájegységnek is van egy történelme, egy falunak is van egy történelme, és mikro és makro szinten is kíváncsiak lehetnek az emberek arra, hogy mi történt velük. De ez az egyik része a dolognak, a másik része, ami miatt alapvetően íródott ez a könyv, az az, hogy ha nem is minden nap, de viszonylag gyakran felmerül az, hogy ügynök listákat kellene nyilvánosságra hozni. Most ez a könyv, ha úgy tetszik, az ügynök listák ellen íródott. Ez nem mond ellent annak, amit az eddigiekben mondtam, mert a listában mi szerepel?
Amit valaki beleírt.
Meg szerepel egy név, jobb esetben szerepel az anyja neve, vagy esetleg a születési dátum, de az, hogy valójában mit csinált, hogy mi van a mögött, a név mögött, az a listákból nem derül ki. Ezért mondom én azt, hogy a történelmünk az fontos, a mikro és a makro történelem is, de nem úgy, hogy neveket sorolunk fel, hanem úgy, hogy leírjuk a történéseket. És a történésekhez egyébként az ügynökök cselekvései is hozzátartoznak.
Van-e valahol, vagy lehet-e még valahol egy vagy több olyan lista, amit hogyha nyilvánosságra hoznak, akkor azok, akik az ügynök listák nyilvánosságát szeretnék, azt mondják, hogy igen, erre gondoltunk. Létezik-e ilyen lajstrom?
Nincs. Ilyen lajstrom nincs. Azért nincsen, mert nincsen olyan semmi, tudomásom szerint, és azért ez nagy valószínűséggel igen, csak közel áll az igazsághoz, olyan lista, amelyen csak ügynökök szerepelnek, olyan nem létezik. Vannak ugyanis, és voltak különböző nyilvántartások, létezett az úgynevezett hálózati nyilvántartás. Az egyszerűség kedvéért most nem hálózatot fogok mondani, hanem mindig ügynököt fogok mondani, de ez egy leegyszerűsítés, de így egyszerűbb a beszélgetés. Tehát ezeken ezekben a nyilvántartásokban nem csak azok szerepeltek, akik tényleges ügynöki tevékenységet végeztek, hanem azok is szerepeltek, akiknek megkísérelték a beszervezését, de valamilyen okból nem sikerült, még nem sikerült, éppen folyamatban van, és akkor nem lehet tudni, hogy mi lett belőle. Szerepeltek azok is, akiknek a beszervezése meghiúsult, tehát megpróbálták beszervezni őket, és a beszervezést megtagadták. És szerepelnek benne azok a személyek is, akiket hatalkartonosok néven vonultak be a köztudatba, ez azt jelenti, hogy ezek olyan személyek, akiknek a ismeretségi, baráti, munkaköri, családi körében van beszervezett személy, vagy fordítva mondom, akik egy beszervezett személynek valamilyen ismeretségi körébe tartoznak, és ez a személy, ez az állambiztonság számára valamilyen szempontból érdekes. Tételezzük fel, hogy én vagyok az ügynök, maga pedig az én jó ismerősöm vagy szomszédom. Akkor lehetséges, hogy magáról ki fognak állítani egy úgynevezett hatalkartont, aminek az első oldalán ön szerepel az adataival, a hátlapján, és önnek semmi köze a hálózathoz, a hátlapján pedig én szerepelek az én adataimmal, mint olyas valaki, aki szükség esetén információt tud szolgáltatni önről.
Uh-huh. Hol vannak?
Tehát ezért mondom, hogy ilyen lista nincsen, mert ezek a, ezek megtévesztőek.
Elméletileg lehettek volna listák bármilyen jól használható adatbázis, ha nem lettek volna a nagy irat megsemmisítési hullámok, amiről anekdotikus formában meg bizonyítékokkal alátámasztva is tudunk.
Akkor a megsemmisítésekről beszéljünk, de első, de azt mondom, hogy ha soha semmit nem semmisítettek volna meg, akkor is igaz az, amit az előbb mondtam, tehát, hogy ott voltak a hatalkartonosok, hogy ott voltak a sikertelen beszervezések, hogy ott voltak azok, akiket csak figyeltek, mert esetleg, hogy esetleg majd
jó lesz
beszervezik.
Még valamire.
Tehát ezek a nyilvántartások soha nem csak az ügynököket tartalmazták, és bocsánat, és ugye az ügynökök közül is tartalmazták azokat, akiket kizártak már, és azokat, akiket alkalmaztak. Uh-huh. Tehát ez sose lett volna egy tökéletes lista.
A megsemmisítésekről. Szóval azt tudjuk-e, hogy milyen arányú volt, és milyen minőségű volt a megsemmisítés?
Ezt most egy kicsit vissza kell mennem Ádám atyánkhoz, elnézést. Tehát a megsemmisítések azok úgy kezdődtek, hogy az adott időszak elején, a 40-es évek végén, 50-es évek elején, hát irdatlan rendetlenség és rendezetlenség volt. Tehát ott össze-vissza kallódhattak el iratok. Aztán jött 1956, ahol az iratoknak egy részét a forradalmárok semmisítették meg, a másikat meg az ávósok.
Más-más indítatásból.
De azonos adattartalmú iratokról van szó, illetve nem csak hálózati anyagot, hanem mindenféle anyagot semmisítettek meg. Ezért van az, hogy például 56 előttről nagyon-nagyon kevés, szinte semmi, azt mondhatnám, M, azaz munkadosszié, ahol az ügynöknek a jelentései vannak, vagy B, azaz beszervezési dosszié, ahol az ügynök beszervezésének a körülményei és a vele kapcsolatos anyagok vannak. Tehát ebből az időszakból alig van, mert ezek eltűntek. De ami van például olyan B dossziénk, amiben az van beleírva, hogy Y elvtárs emlékszik arra, hogy X elvtársnőt beszervezte. Tehát látszik, hogy a forradalom után megpróbálták helyreállítani valahogy a korábbi rendszert, hogy tudják azt, hogy ki ez mehetne, ki az, aki már be volt szervezve, és vért izzadtak, de tökéletesre természetesen nem sikerült. Tehát ez volt egy másik nagy megsemmisítés. Aztán volt még egy megsemmisítés sorozat, amiről nem nagyon szoktak beszélni. Ez a megsemmisítés, ez nem azért volt, hogy eltüntessenek valamit, hogy ne lehessen majd kutatni benne a későbbiek során, hogy ne lehessen megismerni, hanem egészen egyszerűen azért volt, mert sok volt a papír, és kicsi volt a hely.
Technikai megsemmisítés, nem
pontosan,
fértek el. Tőle muszáj volt ledarálni, elégetni.
Így van. Ezt onnan tudjuk, hogy ugye mindenféle szervezetnél most is, régen is úgy volt, hogy időnként be kellett számolni a munkájukról. Fél évente, évente el kellett mondani, hogy mit csináltak. És nem egy olyan beszámolónk van, amelyben a nyilvántartó osztály arról számol be, hogy az adott évben 3000, 4000, 5000 M-dossziét, B-dossziét semmisítettek meg. Tehát ekkor ezt nem azért csinálták, hogy majd ne lehessen tudni, hogy mi történt, meg ki a fene gondolt, bocsánat, a 60-as, 70-es években arra, hogy itt majd rendszerváltozás lesz, és elkezd valaki turkálni ezekbe az iratokba. Ott egyszerűen annyi volt, hogy amit mondtam, hogy kevés volt a hely, sok a papír, nem volt rá szükségük, és amire nem volt szükségük, azt eltüntették. Ma még hasznos lehetne, mert most szükségünk lehetne rá a történelem megismeréséhez, de akkor más szempontok uralkodtak. És aztán volt még egy utolsó nagy megsemmisítés, ami mindenkinek ez jut eszébe, hogyha a megsemmisítésekről van szó. Ez a 89-es, tehát a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszak megsemmisítései, amikor tudatosan semmisítettek már meg anyagokat. Ugye akkor már például a működő hálózati személyeknek, tehát azoknak, akik még dolgoztak, azoknak csak a kartonjait kellett fölküldeni a központba, és a kézben lévő dossziéikat, azokat kötelező volt megsemmisíteni.
A kartonok akkor maradtak.
Nem olyan egyszerű. De kartonok fölkerültek a központba, ugye például a hatos kartonból, ami a hálózati személyeknek az egyik alapvető kartonja, több is van, de ez túl messze vinne bennünket. Tehát a hatos kartonból kettő volt. Egyet őriztek a központba, egyet őriztek helybe. Most helyből ezeket a kartonokat fel kellett küldeni, és a szabály szerint fönn a központba megvizsgálták, megnézték azt, hogy ki az a személy, akit tovább is akarnak foglalkoztatni. Akit tovább akartak foglalkoztatni, annak a úgynevezett helyi hatos kartonját visszaküldték ahhoz a szervhez, amelyik foglalkoztatta, vagy majd foglalkoztatni kívánja, a másikat pedig megsemmisítették. Ezért van az, hogy a nálunk lévő hatos kartonoknak a többsége az úgynevezett központi karton, tehát az, amit a központi nyilvántartóba őriztek, és a helyben tartott hatos kartonokból pedig nagyon-nagyon kevés van, pedig nagyon érdekes lenne, mert ezeknek az adattartalma, ennek a kettőnek, tehát a központi és a helyi kartonnak az adattartalma nem azonos, de nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő, tehát plusz információkhoz juthatnánk, ha annak idején nem semmisítették volna meg ezeket.
Egy alapkérdést még nem tettem föl. Ki az az ügynök? Az ki? Tehát mi az ügynök? Van-e annak valamilyen fogalma? Ugye van egy hálózat, annak vannak hivatásos tagjai. Ehhez képest az ügynök az kicsoda?
Jó, akkor megint Ádám atyánk lesz, sajnálom. Tehát az egész rendszer az úgy működött, hogy volt egy úgynevezett hivatásos állomány. A hivatásos állományok szolgálati jogviszonyban álltak. Most az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy belügyminisztérium, tudjuk azt, hogy az idők folyamán különböző helyek voltak, de akkor 6 órát beszélgetnénk. Tehát hivatásos szolgálati viszonyban álltak a belügyminisztériummal, és ez volt az egyetlen munkahelyük, ha úgy tetszik. És volt ennek egy másik része, ez ment át a köztudatba úgy, hogy esztétiszte, ők szintén szolgálati viszonyban álltak a belügyminisztériummal, de ők nem csak a belügyminisztériummal álltak szolgálati viszonyba, mert ez a szolgálati viszony titkos volt, volt viszont egy polgári foglalkozásuk, tehát dolgoztak egy bankban, egy gyárban, egy egyetemen, különböző helyeken, tehát kívülről, a külvilág felé, még a családjuk felé is, úgy nézett ki, hogy ők tanárok, banktisztviselők, nem tudom, mi kicsodák, főmérnökök, teljesen mindegy. A valóságban azonban volt egy másik jogviszonyok is. Ők voltak a hivatásosak. Ezen kívül az állambiztonsági szerveket segítették kívülről is, ezeket úgy hívjuk, hogy külső segítők. Külső segítő az többféle volt, én most nem sorolnám föl mindegyiket, csak mondjuk a hivatalos kapcsolat az egy intézménynek valamelyik vezetője, vagy adott esetben több vezetője volt. Ilyenkor az, hogy kapcsolat volt, hogy létezett, az nem volt titkos. Én egyetemen dolgoztam, mindig tudtuk, mondták, hogy jön a yard. Na, ez a yard, ez valójában a belügyeseket jelentette. Ami titkos volt, az a köztük lévő kapcsolatnak a tartalma. És ugyanilyen külső segítő volt a hálózati személy, de ugyanígy a társadalmi kapcsolat, az alkalmi kapcsolat, a fogdában, tehát a börtönviszonyok között a tájékoztató, és lehetne még sorolni tovább. Ez volt az egyik, és sokak által a legfontosabbnak nevezett kapcsolat. Ők maguk is annak szokták nevezni, hogy a hálózat az arra nagyon szükség van, mert az a legjobb segítő. Én, nekem azért vannak pici kételjeim ezzel kapcsolatban, különösen mondjuk olyan szervnél, mint a hírszerzés, ahol egyáltalán nem biztos, hogy a beszervezett személyek voltak. Tehát a hálózat fogalmának megfelelően segítő személyek voltak a legfontosabbak.
És a segítők közül egy külön típus az úgynevezett ügynök, mert hát a napi közbeszédben...
Nem, az ügynök az a hálózat része. Mi az egyszerűség kedvéért neveztük így, de a legutóbbi időkben a hálózat az háromféle volt. Volt az ügynök, volt a titkos megbízott és a titkos munkatárs. Ezek megbízhatóságuk foka szerint és bevonhatóságuk foka szerint változtak, de ennek nem igazán hiszem, hogy túl nagy. Inkább annak van jelentősége ezek közül, hogy az elméletileg az igazán értékes információkat mindig ennek, bárhogy is nevezték őket, ennek a hierarchiának, az alján szereplő szolgáltathatta adott esetben az ügynök, mégpedig azért, mert ő volt az, akit olyan társadalmi körökből szerveztek be, amelyek valamilyen szinten ellentétben álltak az uralkodó társadalmi renddel. Na most gondolja végig, azért a rendszer idézőjelben ellenségeire vonatkozó információkat nem igazán a pártitkártól lehet megszerezni, ugye? Hanem attól, aki köztük él. Hát ő tudja, hogy...
De azt honnan tudták, hogy kit kell beszervezni? Hát akik erről gondolkoztak, azok nem voltak a rendszer ellenségei. Azok a rendszer legnagyobb barátai voltak. Honnan tudták, hogy hova kell küldeni a beszervező embert?
Az az helyzet, hogy többféle nyilvántartás volt. Nem csak a hálózati személyeket tartották nyilván, hanem az ellenséget is nyilván tartották.
Aki nem hálózati személy, az ellenség? De milyen alapon?
Ezt lehetne hosszan sorolni, különböző időszakban különböző csoportok tartoztak ide. Tehát tartozhatott valaki oda azért, mert valamilyen társadalmi csoporthoz tartozott, például csendőr volt, volt uralkodó osztály tagja volt, egyházi személy volt, vagy éppen az, apáca rendnek volt a tagja, és millió ilyen kategóriát.
Őket automatikusan besorolták, hogy ezek a mi ellenségeink.
Így van, ők, és volt, aki a tevékenysége alapján került oda, mert tudomást szereztek valamelyik ügynöktől arról, hogy... mit tudom én, a 68-as bevonulásról nagyon csúnyákat mondott. De onnantól kezdve bekerült a nyilvántartásba. És ezt itt sorolhatnám az ilyen típusú eseteket a végtelenségig.
De hogyan tudták fölépíteni? Ugye nagy rendszerváltások időszaka volt a magyar történelemben 30-40 évente. Egy új, teljesen más ideológiai alapon álló rendszer szolgálatait. Honnan tudták az ehhez szükséges tudást például?
Nehezen szedték össze. Nem mondom. Hát azt lehet látni, hogy ugye ahogy kezdett alakulgatni a rendszer, ez még ugye sokkal a fordulatéve előtt volt, én ezen mindig nevetni szoktam ezen a fordulatévén, mert na mindegy, a fordulat az már elkezdődött valamikor 44 végén, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy először teljesen össze-vissza csinálták. Arról persze volt fogalma mindenkinek, hogy hát mondjuk őszintén, hogy a világon mindenhol vannak besugók, világ minden országába, és 45 előtt is voltak, akkor is működött a hálózat. Na most ezért abból kiindulva kezdtek el beszervezni, és először azon az alapon, és mellesleg itt voltak az orosz tanácsadók. Bocsánat, szovjet tanácsadók, akik adták az ötleteket, de ezzel együtt, azt már talán az elején mondtam, hogy eléggé rendetlenség volt, tehát amire úgy nagyjából kikristályosodott a rendszer, amíg úgy helyreállt, hát az már 58 után volt. De működni addig is működött, volt olyan név, hogy több tízezer hálózati személy volt egyszerre, de ilyen, egy ilyen eléggé zűrzavaros alapon, de volt egy másik dolog is, hogy ugye, mint mondtam az előbb, az ellenség soraiból is kellett beszervezni, mert az ellenségről, most idézőjelbe teszem az egészet, ugye tőlük lehetett leginkább információt szerezni. Ezért aztán például előfordult, nem is egyszer, hogy olyanokat szerveztek be, akik 45 előtt voltak, vagy beszervezetként, vagy beszervezőként.
Olvastam a könyvben egy ilyen nagyon érdekes előjárói leszúrást, hogy nem kéne a hortista ügynököket tanácsadóként foglalkoztatni, mert hát ők a mi ellenségei.
Hát erre is utaltam most, hogy hát valakitől kellett tanácsot kérni, és hát attól kértek, aki éppen rendelkezésre állt.
Mit tudtak nekik vagy ígérni, vagy fenyegetni? Ez a két lehetőség volt?
Hát elméletileg harmadik lehetőség is volt, hogy önként is dalolva. Ez volt a legritkább. A leggyakoribb az az volt, hogy valamiféle presszióval. Aztán ezt sokszor ugyan hazafias alapnak nevezték, de azért a presszió az meglehetősen gyakori volt, de meggyőzéssel is. Azért mondjuk azok közül, akik pártagok voltak, és ugye volt egy olyan időszak az 50-es években, amikor a beszervezetek 51%-a volt pártag. Na most azoknál csak rá kellett beszélni. Nyilván azoknál, akik nem értettek egyet a rendszerrel, egy kicsit bonyolultabb volt a történet. Lehetett megfenyegetni, lehetett börtönnel fenyegetni. Ez 56 után volt nagyon-nagyon tipikus egyébként. Ez a vagy lecsukunk 15 évre, vagy önként kéred, hogy szervezünk, de erre is lehet találni egyébként példákat ebben a könyvben. Van olyan, ahol olyan helyzetben hozták az adott szemét, hogy addig nyomorgatták, amíg önként fölajánlotta a szolgálatait, akkor megbeszélték, hogy ezt most nem fogadják el, hanem megvárják, amíg még egyszer kéri. Aztán, amikor még egyszer kérte, akkor mondták neki, hogy most tessék írni a főnöknek egy levelet. Ez mind azért volt, hogy a későbbiekben ugye kompromittálva legyen, és lehessen fogni. Hogy kérje a főnöktől, hogy ugyan már hadd dolgozzon az állambiztonságnak, és akkor a végén nagy kegyesen megengedték neki. Na most persze ilyen esetekben is volt, amikor aztán a beszervezés sikeresnek mondható volt olyan szempontból is, hogy utána az adott személy az jelentett, mint a katonatiszt. Azt is szoktuk mondani, hogy írógép is volt. Már úgy értem, hogy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kötetet írte le. De olyan is volt, aki egy nap múlva meggondolta magát, és azt mondta, hogy inkább csukjatok le.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Konyhányi dr. Kutuc Katalin, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgató helyettese, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.